Igaz történetek a gyógyszerellátás frontvonalából. Ahogy az előző fejezet történetei bizonyítják, a legjobb sztorikat mindig az élet írja. A soron következő rész tovább görgeti ezt a gondolatot, ám a színtér ezúttal a munkahely. Amikor reggelente kilépünk lakásunk ajtaján, sosem tudhatjuk, milyen kalandok várnak ránk odakint a frontvonalban. A gyógyszerszállítással foglalkozó szakma sem kivétel ez alól, hiszen nap mint nap váratlan és különleges helyzetekbe kerülünk, melyek próbára teszik ügyességünket, találékonyságunkat és nem utolsó sorban humorérzékünket. Ezek az események adnak szint a mindennapjainkhoz és emlékeztetnek minket arra, hogy a munkánk sokkal több lehet egy monoton feladatsorozatnál. Mivel tiszteletben tartjuk munkatársaink személyiségi jogait, a történetekben szereplő Bece és keresztneveket nem változtattuk meg. Vacsora csata. Egy kihalt országúton kezdődik a történet, ahol Tyutyú, a napját befejezve és a raktérben üres ládákat szállítva, igyekszik vissza a telephelyre. Éhségtől kopogó szemeivel egyszer csak egy mozdulatlanul fekvő fácánt pillant meg az út szélén. Hősünkben azonnal felmerül a lehetőség, itt a talán soha vissza nem térő alkalom a vadvacsorához. A kressz előírásainak megfelelően indexét és a visszapillantó tükrét használva megáll. A madárhoz lépve körülnéz, látja-e valaki az úton. Örömmel nyugtázza, tiszta a terep. A fácánt önmagához képest egy villámgyors mozdulattal az oldalajtó elhúzását követően a majdnem üres raktérbe helyezi. Szegény, biztos rossz időben volt rossz helyen. Gondolja, majd elégedett mosolyjal az arcán elindul. Lelki szemei előtt már az asztalon gőzölög a családi mesterszakács, a felesége által elkészített aranyló húsleves. Benne incsiklandó zöldségekkel és fűszerekkel. Na és az illata. Van némi igazság abban, hogy az éhség a legjobb szakács. Fácánlevest főzni szertartás. Eleve egy személyiségfejlődési folyamat kell hozzá, hogy az ember hozzáfogjon, mert a jó fácán leveshez kell némi konyhai rutin, megfelelő, ízletes alapanyag és mindenek felett szív. Mert az igazi fácán leves a cseppfolyós szeretet maga. Ha pedig olyan szerencsés helyzetben vagyunk, mint Tyutyú barátunk, lelki személy előtt szinte már a konyhapulton pihen a kincsnek minősülő fácán, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy egy csodálatosan gyöngyöző fácánlevest főzünk belőle. Ennek elkészítése nem is különbözik nagyon a többi húsleves féléktől, de egyetlen dologból sokkal több kell hozzá. Ez pedig az idő. Fácánunk húsa ugyanis sokkal lassabban fő meg, és kevésbé zsíros, mint a jól ismert hűtőpultból származó baromfi. Cserébe persze sokkal ízletesebb. Már csak azt kellene eldönteni, hogy csigatésztát vagy daragaluskát kérjen bele. Mert, mint tudjuk, a tésztát külön vízben illik megfőzni hozzá. Egy piros lámpánál megállva azonban furcsa hangok szűrődnek a vezető fülkéből. Meglepetésében először nem is tudja, hova tenni az örejeket. Tyutyú, aki egyébként is érdeklődik a paranormális jelenségek iránt, egyből természetfeletti magyarázatot keres a történtekre. Az igazi döbbenet azonban akkor hatalmasodik el rajta, amikor belé hasít a felismerés, a madár a raktérben feltámadt. A fácán szányverdesése és ilyet rikoltozása kis hiány káoszt okoz sofőrünk lelkében. Úgy érzi, cselekednie kell. Mégiscsak a vacsora életéről van szó. Az első adandó alkalommal lehúzódott az útról és megállt. A raktér ajtajának kinyitása után azonban arra sem maradt ideje, hogy érzékeny búcsút vegyen alkalmi utasától. A fácán a raktérben hagyva magokkal teli csomagjait és néhány tollát abban a pillanatban a szabadság felé repült, ahogyan Tyutyú résnyire nyitotta az ajtót. Barátunk meglepetésében tátott szájjal a madár után pillantva csak annyit tudott kinyögni, és ezt most hogy? Benedek Elek népmesein nevelkedett hősünk pontosan úgy járt el, mint a mesebeli királylány. Szíve egyetlen királynőjének vitt is ajándékot, meg nem is. Nem mellesleg pedig megmentette egy vadmadár életét. Ez mekkora királyság? A rejtőzködő ninzsák. Számtalan esetben előfordul, hogy a gépjármű vezetőink néhány faluval arrébb költöztetnek házi kedvenceket. Többnyire macskákat. Természetesen nem rossz indulatból, hiszen valójában nem is tudnak arról, hogy potyautas van az autóban. A rakodás közben a csomagtérbe lopódzó állatok általában a következő patikáig utaznak. Ha nem szerencsések aznap, akkor jó néhány kilométerrel arrébb messze az otthonuktól ugranak ki az autóból. Így történik ez Pistivel is, aki a megszokott útvonalán patikáról patikára járva szállítja a gyógyszereket. Ebben a történetben a csempészáru egy fekete macska, aki észrevétlenül egy négylábú ninja csendességével költözik be Pisti járművébe, a dobozok közé rejtőzve. Amikor egy csendes kis vidéki patika előtt megáll és kinyitja a jármű hátsó ajtaját, szinte földbe gyökerezik a lába a látványtól. A fekete macska ugyanis, mintha csak a nagy szabaduló művész Houdini örökségét vinné tovább, egy gyors mozdulattal előugrik a járműből, Pisti elmondása szerint pont úgy, mint a filmeken, és már el is tűnik az utcák labirintusában. Pisti, a csempész néhány másodpercig mozdulatlanul áll, a meglepetéstől szinte kábultan. A macska eltűnése után csak ennyit tud mondani. Ez most tényleg megtörtént? A műszak tovább halad, és a történet gyorsan körbejár a kollégák között, akik közül néhányan elgondolkodva vakarják a fejüket. Olyan ők is szállítottak-e már tudtukon kívül csempészállatot? Valószínűleg nem tudjuk. Kukorica küldetés. István egész nap a megszokott útvonalát pörgette, s már hazafelé tart a délutáni műszakból. Tudni kell róla, hogy szenvedélyes horgász, hobbija iránti elkötelezettsége okán pedig minden lehetőséget megragad, hogy a legjobb csalikat gyűjtse össze. Menet közben is éberen pásztázza az útszélét, olyan kincsek után kutatva, amiket a legtöbben észre sem vennének. Az egyik kanyar után István szeme egyszer csak megakad egy kis kupac kukoricán, ami hol máshol épp a négysávos út legforgalmasabb sávjában hever. Számára azonban a kukorica szemek valódi kincsek, amolyan titkos fegyverek a tóparti csaták során, ahol a csali szinte egyet jelent a nagyfogással. Pontosabban annak lehetőségével. Hősünknek sem kell több, késlekedés nélkül cselekszik. Fékez, kirakja az elakadásjelzőt, és a jármű megáll az út közepén. Ösztönösen cselekszik. Mint egy vadász, aki a prédájára les, úgy száll ki István a kocsiból. Mondhatnánk, hogy megfeledkezve mindenről, ami körülötte történik, de ez ebben a formában nem egészen igaz. Délután van, a raktérben már nincs szállítmány, nem siet sehová. Naná, hogy a halak és a csali körül forog az agya. Zsebeit kitágítva, ujjai egy nyolckorú polip csápjaivá alakulnak. A tapadó korongok kifeszülnek és felkészülnek a zsákmány megragadására. A többi autós meglepetten figyeli, ahogyan hősünk mit sem törődve velük gyűjtögetni kezdi a kukoricát az út közepén. István számára megszűnik a világ, csak a cél létezik ebben a pillanatban. Minden egyes kukorica szem egy újabb esélyt jelent a tóparti diadalra. Amikor visszatér a járművéhez, arcán egy elégedett mosoly, zsebeiben pedig ott lapul a napi zsákmány. Ma sem hiába ébredtem fel, gondolja. A közlekedés többi résztvevője azonban tudná árnyalni István elégedettségét. Pánik az Árkádban. Egy bevásárlóközpont parkoló szintjén az autók olykor úgy tűnnek el, mintha csak a Bermuda háromszögbe repültek volna. Vencel a vezetékneve Istvánnak, de ezt nem árulhatjuk el. Mint ahogy az sem, hogy egy korai reggelen a győri Árkád bevásárlóközpontban lévő gyógyszertárba viszi a rendelt árut. Áru átkövetően, amikor visszatér a parkolóba, hogy beüljön hűséges négykerekűjébe, csak a nyugtalanító csend fogadja. A nagy fehér, ahogy munkaeszközét becézi, eltűnt. Ez nem lehet igaz, motyogja magában, miközben szemeivel kapkodva pásztázza a területet, abban a reményben, hogy rossz helyen keresi. Ez biztosan csak valami tréfa, próbálja nyugtatni magát. A pánik gyorsuló ütemben kezdi átvenni az uralmat felette. A szíve egyre hevesebben dobog, és a gondolat, hogy autóját ellopták, szélvész gyorsasággal örvénylik fejében. Mobiltelefonját elővéve próbál segítséget hívni, de a keze annyira remeg, hogy nem tudja eltalálni a számokat. Hogyan fogom ezt előadni a főnöknek? Töpreng immáron hangosan, miközben ismét nekivág a parkolónak, újfent, abban reménykedve, hogy csak téved, és valahol máshol hagyta a járművet. Tétovaságát látva egy biztonsági őr lép oda hozzá. Segíthetek valamiben? kérdezi tőle. A teherautóm eltűnt. Itt hagytam, de most sehol nem találom. Nyögi ki nagy nehezen Vencel, aki István. A biztonsági őr, aki már nem először találkozik hasonló helyzettel, megnyugtatja. Jöjjön, nézzük meg a kamerákat. És így is tesznek. A felvétel megtekintése során hamar kiderül a turpisság. István barátunk a stressz hatására egyszerűen elfelejtette, hogy a bevásárlóközpontnak több kijárata is van, és bizony nem ott kereste az autóját, ahol azt hagyta. Amikor rájönnek a tévedésre, és végül megtalálják az ellopott járművet, István arcán megjelenik a hajnalpír, és egy óriási megkönnyebbülés sóhaja tölti be a parkolóház terét. Köszönöm a segítségét, már azt hittem, hogy minden veszve van, mondja hálásan a biztonsági őrnek. Mielőtt beszállna autójába is eltűnne a város forgatagában, hálával teli pillantással visszanéz, és integetni kezd. Az eset óta Vencel, aki István, mindig kétszer ellenőrzi, hogy hol parkol le. Mondjuk, én megértem. A zöld kertész szalonna cukra. Amint a hajnal első sugarai átszűrődnek az égen, Tibike, a gyógyszerszállítás megszállottja, már lázasan készülődik, számára a reggelek nem az álmos ébredésről, hanem a precíz munkavégzésről szólnak. Az ő világában minden perc számít. Napját a gyógyszerszállítmányok patikákba juttatása tölti ki. Egy rendkívül mozgalmas napon Tibike egy újabb, szokatlan akadály előtt találja magát. A kihívás ezúttal nem a városi forgalom zűrzavarából vagy az időjárás szeszélyeiből fakad, hanem a szavak és a nevek összemosódásából, amelyek olykor tréfás helyzetek forrásává válnak. Mint mindig, ma is a legnagyobb odafigyeléssel teljesíti feladatát. Egyik célpontja a Zöld Kereszt nevű gyógyszertár, ahol fontos szállítmány átadására készül. E stresszes, feszültséggel teli rohanásban a sok hasonló nevű helyszín között Tibike szájából a Zöld Kereszt patika helyett a Zöld Kertész szökött ki a központi bejelentkezésnél. A diszpécser központban a bejelentésre rövid csend következik, mintha mindenki csak arra várt volna, hogy felfogja a hallottakat. Ezután, mint egy elindított lavina, a nevetés veszi át az uralmat a helység felett. Tibike, te most gyógyszereket viszel, vagy kertészkedésbe kezdtél? A Zöld Kertész? Ez mióta létezik nálunk? Csipkelődnek a kollégák. Hősünk, aki ekkor már érzi, hogy valami nem kerek, siet korrigálni. Lehet, hogy a Zöld Keresztet akartam mondani, szökezi le, de a pillanat elszaladt már. A Zöld Kertész patika neve szányra kel, és gyorsabban terjed, mint a falusi pletykák. Az esetet követően imáron mindenki ezzel a tréfás becenével illeti Tibikét, aki váratlanul a valóságban is a növények szakértőjévé avanzsál. Még a gyógyszertár dolgozói is elmosolyodnak, amikor megjelenik náluk. Á, itt a szállítmány a Zöld Kertésznek, köszöntik, miközben átveszik a csomagokat. Alig csitulnak azonban el a Zöld Kertész körüli nevetés hullámai, Tibike már is újra a cég figyelmének fókuszába kerül. Ezúttal egy ünnepi ajándékot érintő félreértés által, ami újabb derűs pillanatokat szül a kollektívában. Ahogy a karácsony közeleg, az irodák és a raktárak ünnepi fénybe borulnak, a cég szinte minden tagja lelkesedéssel tekint a hagyományos évvégi ünnepségek elé. Ebben a szóban forgó esztendőben a vezetőség az évvégi prémium mellé egyedi készítésű, kézműves szaloncukrokkal kedveskedik a kollégáknak. Tibike, aki korábbi szóvicceivel és nyelvi baklövéseivel már jó néhány emlékezetes pillanatot szolgáltatott nekünk, ismét észrevéteti magát. A kézműves csemegéket kísérő üdvözlőkártyán szereplő felirat, a szalonna cukor, azonnal felkelti a figyelmét. Nem kis megütközéssel a hangjában hangosan teszi fel a kérdést, amikor kezébe veszi a kártyát. Gyerekek, ez normális? Szalonna cukor? Szalonna? Cukor? Nem ár! Tényleg ezt szeretnék nekünk ajándékba adni? A kollégák óriásit derültek, Tibikének azonban egy kis időbe telt, amíg megvilágosodott. Azóta is jót derülünk, ha szóba kerül-e két történet. Tibike, köszönjük! A balerina. Még a legbanálisabbnak tűnő küldetések is tartogathatnak váratlan buktatókat. Töpszi, aki eleddig minden kihívást ügyesen kezel, Ezen a reggelen nem készült fel a gyógyszertár előtti lépcsők csalafintaságára. A lépcsőfokok mintha összeesküdtek volna ellene. Magukat önállósítva táncolni kezdtek, és miközben Töpszi a gyógyszeres ládákkal kezében próbálja felvenni a ritmust, egy óvatlan pillanatban elveszíti a talajt a lába alól. Ez a drámai pillanat egy váratlan akrobatikus próbálkozásba torkolik, amely nem annyira a hősiesség, sokkal inkább egy rosszul sikerült bűvész mutatvány benyomását kelti. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a repülés közben Töpszi minden erejével a gyógyszereket próbálja megvédeni. Amikor a test becsapódását követően a por végre leülepedik, és Töpszi a földről fájdalmasan felpillant, a patikus azonnali aggodalmával szembesül. A gyógyszerek állapota iránt. A szállítmány rendben van? Kérdezi tőle. Az empátia teljes hiányát demonstráló pillanatban Töpszi még mindig a földön keresve a biztonságot, csak egy mosollyal válaszol. Egy mosoly, amely magában hordozza a meglepetést, a fájdalmat és a megkönnyebbülést, hogy a gyógyszerek, az ő becses terhe sértetlenül érkeznek meg. Aznap főhősünk sokat gondolkodik az eseten, sajnálattal állapítja meg magában, hogy a magasabb iskolai végzettség semmit sem mond az emberi minőségről. Ezen a reggelen, ebben az esetben legalábbis egyértelművé válik számára, hogy még a gyógyszertárak világában is vannak olyan kivételt jelentő megrendelők, akiknek a gyógyszerek épsége mindennél előrébb való. Töpszi azonban nem érez sérelmet. Tisztában van azzal, hogy ez a hál' Istennek ritka kivétel csupán próbára teszi a szabályt. A nagybetűs élet pedig ezzel a történettel is tanít. Mindenkit arra, ami szerinte a történetből a tanulság. Kollégánk minden esetre tiszteletbeli versenyzőként bekerült a Dancing with the Stars All-Star csapatába. Kulcskérdés. A vállalkozásunk életében nincs helye az unalomnak. Különösen nem az új technológiák vagy eszközök bevezetésekor, amelyek izgalmas lehetőségeket és természetesen kihívásokat rejtenek. Egy ilyen emlékezetes pillanat volt 10 évvel ezelőtt, amikor a cégünk flottája megújult, és a régi megbízható járműveket modern Volkswagen Crafterek váltották fel. Ezek az új modellek nem csak jobb vezetési élményt kínáltak, de újfajta kulcsokkal, úgynevezett picska kulcsokkal is ellátták őket, amelyek egy gomnyomásra nyílnak ki. Bandi, aki eddig a hagyományos kulcsok egyszerűségéhez szokott, az első napon, amikor az új Crafter felé veszi az irányt, egy műanyag tárgyat szorongatva érzi magát kissé elveszettnek. Ki vitte el az autókulcsot? Mi a szent szart csináljak ezzel a tojással? Kérdezi hangosan a kollégáit, miközben az új Csilli-Vili járműve előtt áll tanácstalanul. A bicska kulcs, amit Bandi csak egy távirányítónak vélt, valójában az autós luckulcsát rejtette. Csak nyomd meg rajta azt a fényes gombot, szólalnak meg a többiek, és Bandi határozott gomnyomása után a kulcs elegáns mozdulattal előugrik a helyéről. Pont, mint egy varázslat. Pótkerékpara. A mi világunkban az új kihívások és meglepetések mindennaposak. Ám néha a legnagyobb rejtélyek maguk a járművek, és azok titkos rekeszei körül bontakoznak ki. Egy nap Joe új csapattagként csatlakozik hozzánk. Lelkesedése és eltökértsége mindenkit lenyűgöz, egészen addig, míg meg nem kell birkóznia az első komoly kihívással, a pótkerék megtalálásával. Bölcsődébe felvételi, hogy az autók alján a hátsó ajtó mögött található a pótkerék. Joe azonban óvodába sem járt. Ennek okán részletesen elmagyarázták neki a többiek, hogy hol és hogyan férhet hozzá a pótkerékhez, abban a reményben, hogy ő is könnyedén túljut majd alkalmasint ezen a próbatételen. Nos, nem így történt. Joe a látszólag átadott ismeretek figyelmen kívül hagyásával egy kampót ragad, és elkezdi vele csapkodni az autó alját, mintha csak egy rég elfeledett kincset keresne egy elátkozott sír mélyén. A "Mit csinálsz, Joe?" kérdésre ezt válaszolja. Nem látod? A pótkerék után kutatok. Teljes mértékben félreértve a kapott útmutatást. Így lett a farmatransznál Joe ragadvány neve Campo Basso. Időutazás. Egy másik dimenzióban néhány 10 évvel ezelőtt, ahol az óramutatók még nem olyan sietősen jártak, és az emberek beszélgetései nem emojik, hanem valódi mosolyok és kézfogások színesítették, a gyógyszertárakba érkező gyógyszerszállítók igazi sztároknak számítottak. mint egy rockbanda, amely váratlanul betoppan egy kisvárosi kocsmába. Robi, az egyik kőkemény veterán szívesen idézi fel azokat az időket, amikor jó néhány helyen a gyógyszertári látogatások forró kávéval indultak. Ez a kedves fogadtatás, amely ma már csak úgy, mint a dinoszauruszok, kihalta mindennapokból, nem csak az adrenalin szintjét tolta meg a munkában, de olyan bizalmas hangulatot is teremtett, mint amikor a nagymama várja az unokáit. A régi időkben a gyógyszertárak akkora készleteket tartottak, hogy akár egy kisebb megyét is elláthattak volna belőle. Mára azonban ez megváltozott, és a raktárak olyan üresek, mint egy diák számlája a hónap végén. A közelmúltban Robi egy időgépbe ülve érezte magát teherautójában. Egy olyan patikába kellett mennie, ahol még él a régi hagyomány. Amikor belép, és a friss kávé illata orba vágja, pillanatok alatt visszacsöppen abba az időbe, amikor a gyógyszertárak még olyanok voltak, mint egy falu főtere. Mint egy igazi közösségi tér. Mindenki ismeri egymást, és a csevegések közben még az idő is lassabban telik. A következő állomása már egy olyan új patika, ahol a modern kor jeges szellője lengedez. Amikor Robi egy pohár vizet kér egy asszisztenstől, olyan visszautasítás kap, mint amikor decemberben megpróbálod nyitva tartani az erkély ajtót a húzatban. Itt nincs ilyen szolgáltatás, mondják neki ellentmondás nem tűrő hangon. A terephelyre visszatérve úgy érezte magát, mint egy időutazó. Így Robi egyetlen nap alatt két külön világba csöppenve töprengeni kezd Einstein relativitás elméletén. Jelentsen ez bármit is. Defektmentők. Egy átlagosnak ígérkező napon Kokó váratlan kihívással találkozik, amikor egy patika előtt defektet kap. Ez az incidens nem csak a gyógyszerek szállításának menetrendjét boríthatja fel, hanem új próbatételt is állít hősünk elé. A túl szorosan meghúzott kerékanyák okozta dilemma kezelését. Kokó, aki korábban minden akadályt sikeresen leküzdött a gyógyszerek célba juttatása érdekében, ekkor egy eddig ismeretlen problémával szembesül. A szerviz által túlzottan meghúzott kerékanyák, melyeket kézzel már nem lehet meglazítani, komoly akadályt jelentenek. Számos kísérlet és több tönkrement kerékanyakulcs után, amikor már minden reményt elveszít, váratlanul segítség érkezik. A helyi gyógyszerész Kokó küzdelmét látva egy közeli faluból hív autómentőt. Az autómentő a szükséges szerszámokkal felszerelve egy erőkar segítségével végül leszereli a defektes kereket. Kokó szinte meghatódik az egyre ritkábban tapasztalható segítőkészségtől és azon ténytől, hogy az autómentő nem kér semmiféle ellenszolgáltatást. Ez az esemény nem csupán Kokó számára teszi felejthetetlenni a napot, hanem egy fontos tanulságot is hordoz. Szembesülve a kihívásokkal, gyakran a legváratlanabb helyekről jön a segítség. Az ember, aki nem fordul jobbra. Egy rutinszerűnek induló napon, miközben a gyógyszertári szállítások megszokott ritmusban zajlanak, Bélus, az újonc egy váratlan kihívással néz szembe. Számára ismeretlen városrészbe kell gyógyszereket szállítania, ahol szerinte a madár sem jár. Hát még ő. Szerencsére azonban a diszpécser kolléga segítségére siet, készen állva, hogy telefonon keresztül vezesse őt a város labirintusában, egyik patikától a másikig. Több alkalommal is határozottan instruálja az újoncot, hogy egy adott ponton forduljon jobbra, így el tudja érni a célpatikát. Bélus azonban valami ilyen ismeretlen okból kifolyólag figyelmen kívül hagyja az utasításokat, és nem tesz eleget a jobrafordulásnak, aminek eredményeként az ismeretlen utcák rengetegében találja magát. Amikor a nap végén visszatér a központba, a kollégái izgatottan várják, hogy megossza velük a nap eseményeit, különös tekintettel arra, hogy miért nem fordult jobbra, amikor a diszpécser oly egyértelmű utasítást adott. Bélus válasza egyszerű, ám legalább olyan rejtélyes, mint a személyisége. Fogalmam sincs. Csak. Noha a kérdése nem születik megnyugtató válasz, a történet hamar körbejár a cégnél, és Bélus megkapja az ember, aki nem fordul jobbra a becenevet. Mert bizony néha az ember egyszerűen csak nem fordul jobbra. Jégmászás Budán. Egy téli napon, amikor a csúszós, meredek utcák még inkább próbára teszik a gyógyszerszállítók ügyességét, Norbi egy budai patikához igyekszik, amely egy különösen nehezen megközelíthető hegyoldalban fekszik. A hó és a jég csúszós rétege a járművek számára szinte megoldhatatlan akadályt jelent. Így Norbi egy kiskocsi segítségével egyszerre készül felhúzni az összes gyógyszeres ládát a patikához. Látszólag minden rendben van, de ahogy az emelkedő felé közeledik a kiskocsi, Norbi nagy megdöbbenésére elkezd visszacsúszni a lejtőn. Természetesen vele együtt. Ebben a kritikus pillanatban egy kíváncsi járókelő bukkan fel, eleinte csak áll és érdeklődve szemléli a küzdelmet. Majd körbenéz, mert úgy véli egy kandikamerás forgatás részesévé vált. Norbi, látva, hogy egyedül nem tud megbirkózni a helyzettel, segítségért kiállt. Emberünk, meghallva kollégánk hangját, feleszmél. Úgy tűnik számára, hogy Norbi nem egy színész óriás, kétségbeesését pedig túlságosan hitelesnek véli. Feltételezését csak megerősíti a tény, hogy munkatársunk sebessége folyamatosan nő. Éltesebb korú lévén eszébe jutott az úttörők 12 pontja. Pontosabban az ötödik. Az úttörő, ahol tud, segít, és önként szolgálja a közösséget. Ennek szellemében azonnali cselekvésre szánja el magát. Norbi is megkönnyebbül, látva, hogy a nézelődés helyett inkább segít neki ez számára ismeretlen járókelő. Így esett, hogy ez az esemény Norbinak örökre emlékezetes maradt, mint egy kiváló példa arra, hogyan válhat az emberi jóindulat és együttműködés a pillanatnyilag legnagyobb kihívás legyőzésének kulcsává. Az ismeretlen segítőnek pedig ezúton is tisztelettel adózva köszönjük meg nagyvonalúságát. A vazelin reklám arca. Régebben, amikor még a gyógyszerszállítás világa kevésbé volt automatizált és a fizikai erőfeszítés nagyobb szerepet kapott, Péter, a gyógyszerszállítók veteránja egy különösen emlékezetes küldetést kapott. A feladat egy 200 literes hordó vazelint kellett kiszállítania egyedül az egyik patikába. Ez a feladat még a legtapasztaltabb szállítóknak is komoly fejtörést okozott volna, nemhogy Péternek, aki akkoriban még új volt a szakmában. A kihívás, ahogy Péter meséli, nem csak a hordó méretében és súlyában rejlett, hanem abban is, hogy a vazelin tartalmazó edény csúszósabb volt, mint farsang farkán a faszán. Péternek minden ügyességét és találékonyságát latba kellett vetnie, hogy a hordót biztonságban bejuttassa a patikába, anélkül, hogy közben véletlenül maga is vazelinos fürdőt venne a járdán. Az akciófilmekbe illő küzdelem során Péter több trükköt is bevetett. Először is a hordó mozgatásához improvizált egy szerkezetet a raktári eszközökből, amivel egyensúlyban tudta tartani a hordót. A patika bejáratához közeledve azonban rájött, hogy a legnagyobb akadály még csak most következik, a patika ajtaja ugyanis túl szűk volt a hordó számára. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha minden elveszett volna, de Péter barátunkat nem olyan fából faragták. Sosem adja fel könnyen. Általános iskolai tanulmányai közül a fizika órán a surlódásról tanultakat elővéve kért néhány segítőkezet a patika dolgozóitól. Más kontextusban ez a kérés lehetne kissé pikáns is, de ebben az esetben csupán arról volt szó, hogy egy kis vazelinnel a patika ajtajának kereteit kenték meg. Természetesen azért, hogy a hordót sikeresen be tudják csúsztatni a két ajtófélfa között. A művelet sikerrel zárult, és Péter a kreatív megoldásával a vazelin reklámarca ragadványnévvel vált legendássá a gyógyszerszállítók között. Ha ma megkérdezik tőle, hogy újra vállalná a nemes feladatot, nevetve válaszol. Már nem biztos, hogy sikeresen tudnám kezelni ezt a rendkívül összetett problémát. Amúgy is legenda vagyok. Az apróbetűs részek veszélyei. Peti, aki régi rutinos váltós kolléga, minden járatot fejből ismer. Épp ez a váltósok egyik specialitása, hogy ők szinte az összes gépkocsi útvonalával tisztában vannak, hogy bárki helyére bármikor be tudjanak ugrani. A rutin azonban időnként veszélyes játékká válhat, különösen, ha a technológia kezébe kerül a hatalom. Hősünk, aki általában tényleg fejből tudja a lehetséges útirányokat, ezúttal valamilyen különös oknál fogva mégis a GPS-re hagyatkozik. Budakeszin tartózkodik, ahol már leadta az aktuális szállítmányt, indulna is tovább a következő állomásra, Budaörsre. Süt a nap, Peti lendületben van, örül, hogy a modern technika egy pillanat alatt megtalálja a címet, ő pedig, megörülve a keresett patika nevének, azonnal rányom az első találatra. És elindul az M1-es autópályán. Ahogyan halad előre az autópályán, az eltelt idő és az első tatabánya városjelző tábla még nem keltik fel gyanúját. A Tata neve azonban kissé megkapott földrajzi ismeretei ellenére a meglepetés erejével sújt le rá. Tata! Nem ár! Az nem lehet! Kiált fel. De bizony, Peti, az lehet, az autópálya mellett elhelyezett helynévtáblák ugyanis a legritkább esetben változtatnak önhatalmú lakhelyet. Az a hülye GPS, morgolódik tovább. Természetesen, figyelmen kívül hagyva a tényt, lehet, hogy a GPS hülye, de nagyon következetes. Tévedése persze időveszteséggel jár, amit a diszpécserek segítségével azonnal korrigálnia kell. Mire visszaérkezik a logisztikai központba, bár egy kissé kínosan érzi magát, de derűsen fogadja a tréfát. Legközelebb, ha Tata felé veszem az irányt, előbb egyeztetek a GPS-szel, hogy tényleg oda akarok-e menni. Úgy is jobban tudja nálam, mondja nevetve. A dalos pacsirta. Otto az egyik legrégebbi bútordarab a cégnél. Mindig ugyanazt a járatot viszi, ráadásul neki van a legtöbb áruja a délelőtti járaton. A napi balesetmentesen megtett körülbelül több száz kilométerről nem is beszélve. Egy szóval derekasan kiveszi a részét a munkából. Reggelente mindig pontosan érkezve általában a járatán lévő patikák áruit, azok nevének megzenésítések közepette pakolja fel az autóra. Vannak kollégák, akik szerint jelentkeznie kellene például az X-faktor tehetségkutatójába. Jó eséllyel vehetné fel a harcot Biki Csunállyal. Mások szerint inkább rajzolnia kéne. Horizontocska, Flórián és társai szinte minden nap megtöltik az áruk mellett a 17 köbméteres autója rakterét. Régebben kedvenc slágere a Metro együttes örökzöltje a citromízű banán volt, de mióta a városlődi citromgyógyszertár nincs a járatán, már nem hallani eme klasszikus tőle. Otto most magántanárhoz jár. Kollégái biztatására inkább táncolni tanul. Lelkeméjén azonban visszavárja hőn szeretett patikáját, a citromgyógyszertárat. Téli rege. Bizonyára többen megtapasztaltuk már, hogy az élet gyakran hoz olyan meglepetésszerű fordulatokat, mint egy hirtelen jött zápor, amely minden előzetes tervet elmos. Jó magam ezt tapasztaltam meg egy koratéli napon, amikor a határozottan beköszöntött hideg és a napok óta zuhogó eső nem szövetségesként, hanem ellenfélként lépett fel egy őrségi patikánál. A néhai családi házból kialakított gyógyszertárba kellett szállítmányommal kora reggel ellátogatnom. A gazdasági bejárat az épület hátsó részén található. A bejárat előtti rész évek óta fűvel borított. Nagyon szép. Száraz időben. A szakadó eső azonban fenekestül felforgatta a megszokott rendet. A füves, mélyen átázott talaj az áru átadását követően bizony feladta a leckét. A visszaszállítandó üres ládákkal kezemben az ajtón kilépve úgy tűnt, mintha egy picit meg lenne billenve az autóm. Feltételezem, a raktér hátsó ajtajának becsukása után megerősítést nyert. A teherautó jobb oldala mélyen a fűvel borított sárba süllyedt. A gumik olyanokká váltak, mint a Forma 1 versenyautóin. Mintha egyetlen barázda sem lenne rajtuk. Próbáltam ugyan elindulni a következő helyszínre, de a helyzet az egy helyben pörgéssel egyre drámaibbá vált. Úgy éreztem, nem hagyhatom, hogy a természet erői legyőzzenek. Teherautó, mint egy viharban rekedt hajó, küzdött a sártenger ellen. A helyzet izgalmát fokozta, hogy a következő patikában már vártak rám. Határozott elindulási szándékomat a gyógyszertár fehér falára repült, sárral kevert fűcsomók tették egyértelművé. A visszapillantó tükörbe pillantva, mint egy modern festmény körvonalai bontakoznának ki. Első nekifutásra nem tudtam eldönteni, tetszik-e. Néhány pillanattal később azonban egy műértő patikus sikítása, majd az azt követő néma csend segített dönteni. Ekkor az asszisztensnőt a mindenhatóhoz történő fohászkodása közben kénytelen voltam egy kéréssel megzavarni. Segítségre volt szükségem, és úgy tűnt neki is. Hála az égnek, azonban éppen kéznél volt egy patika. Meg egy telefonszám, ami a közeli erdőben munkát végző hatalmas traktorvezetőjénél szólalt meg. A Veszprémi Logisztikai Központ diszpécserének történt helyzetjelentésemet követően a segítség hamarosan megérkezett, és néhány méternyi vontatás után megkönnyebbülve folytathattam utamat. Úgy éreztem, ennél rosszabb ma már nem történhet velem. Tévedtem. A következő kisvárosi gyógyszertárba csuromvizesen megérkezve azt a javaslatot kaptam, hogy a sáros cipőmmel ne lépjek be a hátsó ajtón, mert felmostak. Krízis kommunikációs tudásom legjavát elővéve próbáltam kezelni a helyzetet, miközben az futott át rajtam, hogyan is tudnék eleget tenni a kedves kérésnek, miközben a levegőben úszva ládákat adok át, szállítóleveleket és számlákat íratok alá, és még a visszárút is az autóm raktelébe juttatom. Mindezt lehetőség szerint egy lendülettel. Az eső meg egyre csak esett, esett és esett. Gondolatkísérletemből felriadva egy csattanásra eszméltem. Egy hölgy, vélhetően még félálomban leledzve a teherautóm oldalába tolatott. Ekkor a patika küszöbét demarkációs vonalnak kijelölve leraktam a ládákat, és kíváncsi tekintetektől övezve, sietve PR interjú készítésére adtam fejem. Érdeklődésemre, hogy mi végre szeretné gépjárművét az oldalajton keresztül a raktérbe juttatni, a megszeppent és jól láthatóan éppen felébredt hölgy azt a kézenfekvőnek tűnő választ adta: elnézést, nem láttam. A 17 köbméteres teherautót. Szerencsére azonban nem volt nála betétlap, így amíg elment a közelben lévő biztosítótársaság irodájába, be tudtam fejezni szállítmányom átadását. Amikor a diszpécserünknél jeleztem az újabb csúszásomat, nem akarta elhinni. De végül sikerült meggyőznöm. Az már csak hab volt a tortán, hogy az ismerősként üdvözölt Csajkovszki utolsó balettje és színpadi műve a diótörő mintájára, általam csak egyszerűen az autótörő hölgynek nevezett személy üres kézzel jött vissza betétlapszerző útjáról. Bíztam benne, ezért az ő kocsiával elmentünk egy közeli benzinkútra, ahol végül is tudtak segíteni. És még csak reggel 8 óra volt. Én pedig bőrigázva, előttem jó néhány megállóval tarkított, közel 200 kilométer feladataival néztem farkas szemet. Az eső meg egyre csak esett és esett. Tény azonban, hogy egy életre szóló élménnyel gazdagabban még inkább megtanultam becsülni kollégáim munkáját.